És nagy szeretettel köszöntjük Cserényi Lászlót, aki a Biatorbágyi Magyar Belmisszió részéről jött el hozzánk, és hirdetik köztünk a mi Urunk igéjét. Isten áldása legyen együttlétünkön, az ő lelke tegye világossá igéje üzenetét. Az énekes könyvből is énekeljünk egy éneket, a 238. ének első 5 versét énekeljük. A 238. ének első 5 versét, Teremtő Istenünk, édesatyánk nékünk.
Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, akik a mai estén idejöttek, hogy Isten igéjét hallják. Mielőtt imádkoznék, hallgassunk meg egy ige szakaszt a Jelenések könyve 3. fejezetéből, a 3. fejezet 14. versétől kezdődően.
A laodíciai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így, mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen, tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséget, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed és láss. akit én szeretek, megfeddem és megpenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek.
Így a helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy elhoztál bennünket erre az estére. Te tudod, mivel telt ez a mai nap, és milyen gondolatok, érzések kavarognak mi bennünk. Nagyon szeretnénk mégis a te igédre figyelni. Nagyon kérünk, hogy te, aki az igén keresztül munkálkodó Isten vagy, aki a te igédet megőrizted, köszönjük, hogy magyarra is engedted, hogy lefordítsák, olvashatjuk, élhetünk belőle. Te azt mondtad, hogy a hirdetett, az olvasott igén keresztül közel lépsz hozzánk, munkálkodsz a szíveinkbe. Nagyon szeretnénk, hogy ezeken az estéken is megtörténne ez velünk. Kérünk, védj el minden fáradtságot, ne engedd, hogy elszaladjanak a gondolataink, ne az utána való feladatok kössenek le, hagyd tiszteljünk téged azzal, hogy figyelünk az igére, és könyörülj meg rajtam, hogy én meg alkalmas szolga lehessek, hogy ne a magamét mondja, amit ige hirdetés címén, hanem belőled való szóra áhítozik a mi lelkünk. Te azt ígérted, hogy az ige hirdetés által megtartod a hívőket. Kérünk, hadd legyen a megtartás órája ez itt közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, az estéket, ha Isten engedi és élünk, és itt együtt tölthetjük, egy téma fogja össze. Ézsaiás könyvének 9. fejezetéből Jézus Krisztusról egy profécia. Szeretném felolvasni ezt mindenek előtt az Ézsaiás könyve 9. fejezetében az 5. és a 6. verset. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: csodálatos tanácsos, erős Isten, örökké való atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján az országában, mert megerősít és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké, a seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Hogyha elindulunk egy repülőtérre és várunk valakit, vagy éppen dolgozunk egy cégnél, és mondják, hogy érkezik egy előadó, és nem is ismerjük, akkor nagyon sokszor látja az ember a repülőtéren, vagy a vasútállomáson egy kis táblát tart az ember a szem elé, mert nem tudja, akit várjon, és reméli, hogy a névről aztán fölismeri önmagát az illető, és összetalálkoznak. De olyan is van, amikor megmondják, hogy tudod, milyen ruhába lesz, milyen sál lesz rajta, milyen színű kabát, hogy föl lehessen ismerni. Jézus Krisztusról ez is egy csodálatos névjegy itt az Ézsaiás könyvében, hogy miről lehet őt megismerni, hogy kicsoda számomra Jézus. Nagyon sok mindent elmond ez a pár igevers, és a legelső estén legyen előttünk az a neve Jézus Krisztusnak, hogy csodálatos tanácsos. Ahhoz azonban, hogy ezt a szakaszt jól megértsük, a 9. fejezetnek majd első verseit is olvasom, nagyon fontos, hogy Biblia könyv olvasása kapcsán, hogy megismerjük azt, hogy kinek szól ez a könyv. Milyen korba íródott, kivel irattatta le Isten ezeket az igéket, kik voltak a címzettek. Éppen ezért egy rövid kis történelmi bevezetőt tartanom kell, hogy aztán jobban kinyíljon az ige előttünk. Krisztus születése előtt 700 környékén vagyunk, tehát 700 évvel Jézus születése előtt nagyon nehéz idők jártak a szíró-palesztinai kis népekre abban az időben. Miért? Egyébként is a zsidók lakhelye egy nagyon veszélyes vidék volt, mert egy országút szélén laktak, Egyiptom és Mezopotámia váltakozó nagyhatalmai között mindig akkor tudtak megerősödni, amikor ezek a nagyhatalmak egy kicsit nyugton voltak, békén voltak, ki voltak szolgáltatva a körülöttük élő nagyhatalmaknak. Izrael északkeleti szomszédja azonban ebben az időben Asszíria lett, a kor sorsdöntő hatalmává fejlődött ez az ország, egy katonai vezetésű ország volt, és a kis népek romjain akarta kinőni magát. Sok kis népet deportáltak akkoriban, sok kis népcsoportnak el kellett hagyni a lakóhelyét, helyette másokat telepítettek be, tudatosan össze-vissza keverték a népeket, hogy a népi identitás, a kultúra, a vallás az keveredjék. Ezzel a kényszer szomszédsággal akarták a népeket összemosni, a kis államok nemzeti létének határait lerombolta Asszíria tudatosan, hogy telhetetlen gazdasági és politikai céljait elérhesse. Épültek az utak, a kor autópályái, azért, hogy menjen a forgalom Egyiptomtól éppen a terméken félhold minden vidékére. Szaladtak a harci kocsik, száguldoztak rajta, asszír kereskedők nagy üzleteket kötöttek, ahol a leigázott népek az úgynevezett szövetséges népként mindig a rövidebbet húzták. A kis népek pedig nem tudtak még egymással sem békében élni, mert asszírok arról is gondoskodtak, hogy közöttük is legyen feszültség. Sok határvillongás volt, és persze ezek a kicsi kis népek nem bírtak egymással sem, sokszor Asszíriát hívták segítségül, és így próbáltak egymás fölé kerekedni, és Asszíria pedig szívesen jött döntőbíróként, hogy aztán így a kis népek még jobban kiszolgáltatott szolgáivá legyenek. Sajnos Izrael és Júda is így marta egymást abban az időben. Isten népe két táborra oszlott, és marták egymást, hívogatták az asszír hatalmat, hogy a testvér ellen legyen egy erős katonai hatalom, hogy aztán az akaratukat véghez vigyék. Nem Istenhez kiáltottak, hanem az asszír katonák engedték a testvérvért ugyanabba a patakba. Nagyon szomorú kort értünk akkoriban. Valahogy úgy, ahogy Vörös Marti mondja az Ember című versében, az ember fáj a földnek, oly sok harc s béke év után, a testvér gyűlölési átok virágzik homlokán, s midőn azt hinnék, hogy tanul, nagyobb bűnt forral álnokul, az emberfaj sárkányfog vetemény, nincs remény, nincs remény. Akkoriban sem nagyon volt remény. Az ország ketté szakadásának, a Dávid-Salamoni ország szétválásának szomorú emlékei ezek. Volt a népnek azonban egy belső baja is, nem mondhatták, hogy csak ez a külpolitikai dolog osztja meg őket, és nyomja rá a bélyegét a mindennapi életükbe, úgy, mint ahogy manapság is élünk, hanem volt a népnek egy belső romlottsága is, amit még a honfoglalás idejéből hoztak, azt tudnélik, hogy a Kánaán földjén egyre jobban ők is kánaánitává váltak. Az ott élő népek szokásait, életszemléletét úgy észrevétlenül is, de beépítették az életükbe. Ma így mondanák, mint amikor a hívő ember elvilágiasodik. A korszellem rányomja a bélyegét, és észre se veszi, hogy Isten tisztelőként úgy él, mint a pogányok, úgy tölti a szabad idejét, mint az istentelenek, olyan dolgokba leli örömét, amiben Isten nem lelné. Nagyon sokszor még a templomos népre is jellemző ez a veszély, és akkoriban is így éltek az emberek. Azt mondja Izsajás, hogy szájával tisztelték ugyanaz Istent, de a szívük távol volt tőle. És nem volt az ő Isten tiszteletük más, mint betanult emberi parancsolat. Ment a liturgia, voltak a ünnepek, Istenről senki nem feledkezett meg úgy, de jure, abba de facto egészen másról szólt az élet. A templom falain belül ott nagyon nagy áhítat volt, nagyon nagy költséggel, nagyon pompás vallás ünnepeket tartottak, de azt mondja az igaz próféta itt, hogy ez a nép csak szájával tisztelte az Istent, a hétköznapi élete, a gondolkozás módja, az élet céljai, az élet szemlélete az semmiben nem különbözött a kánaáni népektől. Ez volt a legszomorúbb, nem is a külpolitikai nyomás, hanem az a belső romlottság, ami megosztotta a népet, testvér ellen támadt, az Isten tisztelete csak szimbólum volt, meg megszokott szokás, de a hétköznapi életüket nem reformálta meg az ige. Sok társadalmi igazságtalanság is fakadt ebből, pedig a zsidóknál Isten mindig gondoskodott arról, hogy a szegényekről gondot viseljenek. Itt ebben a könyvben azt olvassuk, hogy az előkelők házában a szegényektől rabolt marha van. Kisemmizték a legszegényebbeket, az osztályellentétek egyre jobban villogtak, a szegény még szegényebb lett, az előkelő még előkelőbb, és a próféták, Isten követei hol voltak? Nagyon sokan eludvariasodtak, úgy mondták. Most, ha ezt revidiáljuk magyarra, azt jelenti, hogy az udvarból éltek. Az uralkodók szolgálatában voltak, megfizették őket, mint Isten embereit, ők meg aztán a jó fizetségért azt mondták, ami tetszik a népnek is, meg az uralkodónak is, behódoltak a korszellemnek, éppen ezért elaltatták azokat is, akik rajtuk keresztül az Istent szerették volna hallani. Éppen ezért a próféták, akikről manapság úgy gondolnánk, hogy valami jövendőmondók voltak, nem, az Ószövetség lapjain, amikor ezt a szót olvassuk, hogy próféta, a próféta az Isten aktuális akaratának a közvetítője volt. Az emberek meghallják, hogy mit akar az Isten. Mit vár tőlük az Isten? Mivel ajándékozná meg őket az Isten? Isten kellett volna közelebb vinni a néphez, de a jó fizetség, a megélhetés, az ezeket a békepapokat, prófétákat egészen elnémította, és elaludt az élet is. Viszont voltak igaz próféták az Úrnak hűséges emberei akkor is, akik világítottak a maguk helyén, pedig a nép az nem volt valami rózsás helyzetben. Azt olvassuk az Ézsaiás könyve 30. fejezetében, mert így szól az Úristen Izrael szentje, megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna, csöndességben és reménységben erősségetek lett volna, de ti nem akartátok. Hanem ezt mondtátok, nem, lóra ülvén futunk, ezért futnotok kell, és gyors paripán elvágtatunk, ezért gyorsak lesznek üldözőjétek is. Azt mondhatnánk mai szóval élve, hogy egy rohanó világban éltek, gyorsak voltak az üldözőik is, nagy volt a futkosás, mindenkit a megélhetés gondja, terhe, nyomorúsága nyomasztott, és nem tudtak megállni a megtérésre. Mennyire aktuális ez a könyv? Hát nem ebben a világban élünk mi is. Istennek való hátat fordítás azonban bel- és külpolitikailag is nyomasztotta a népet. Megvoltak ennek a következményei. Egy hívő testvéremnek jelent meg egy könyve nemrégen az, hogy ébresztő Magyarország. Hát nagyon jó lenne, ha ez a kis magyar nép ébredne. Ébredne, és mi is, akik itt a népek ország útján lakunk, és mindig ez a kis magyar haza is átjáróház volt, nagyhatalmak jöttek, mentek, és sokszor függött ez a parányi nép itt nagyhatalmi érdekektől, mégis ez a nép akkor tudott megerősödni, amikor a hit, az Istenben való komoly, őszinte hit az emberekben gyökeret vert. Amikor nem csak vallási ünnepek voltak, meg szép vallásoskodás, hanem az Isten igéje átjárta az embereket, és megújultak. Így volt ez mindig a egyház történet során is, meg hazánk történelme során is, és akkoriban is ez lett volna jó, de sajnos hátat fordítottak Istennek, és inkább arra gondoltak, hogy az asszír szokásokat kell fölvenni, és lám-lám ők milyen jól élnek, hogy mi is jól fogunk élni. És elkezdték tisztelni az asszír isteneket is. A kánaánita isteneket, a mezőgazdaság isteneit, a föld istenét kezdték imádni, mindenféle dologra elhajlottak, a megélhetésért, a boldogulásért, mondták ők, és Isten üzenete nem jutott el hozzájuk. És Ézsaiás, aki ezt a könyvet írta, ki volt? Keveset tudunk róla, Jeremiásról sokkal többet a proféták közül, de azt tudjuk, hogy ifjú korától profétai szolgálatban állt. A felesége is, a 8. rész 2. versében ezt olvashatjuk. Azt is, hogy születtek gyermekei, két gyermekük is született. A szolgálati helye Jeruzsálemben volt. Az akkori próféta bemehetett a templomba, ott énekkari szolgálatai is voltak. Az igét is tovább mondhatta. És szolgálata Jeruzsálemhez kötötte. Négy királyt is szolgált, mondanánk így. Uzziás, Jótám, Ákház, Ezékiás uralkodása alatt ő hűségesen mondta az igét. Mondta akkor is, ha ellenálltak neki, mondta akkor is, ha vállat vontak rá, és nem érdekelte őket. Hűséges követője volt az Úrnak, és mondta mindazt, amivel Isten megbízta. De jó lenne, ha egyre több ember élne így a földön. kis magyar hazánkat is hogy megeleveníthetné, hogyha olyan emberek lennének, akik nem csak vallásoskodnak, és Istenről kedves ünnepeken megemlékeznek, hanem megjelenik a munkahelyükön, az étkezőasztalnál, a hálószobába, a gyermeknevelésbe, a vállalkozásba, a kerti munkába, a hétköznapi beszédben az Isten tisztelő ember. Hát erre vágyott Isten is, hogy Ézsaiás korának embereit így megújíthassa az ige, de ők csak vállat vontak. Inkább mentek templomoskodni Jeruzsálembe, az ünnepeken részt venni, ott gondosan ügyeltek a liturgiájára, hogy minden úgy legyen, ahogy az ott az ősi szokások, hagyományok azt megengedik, de az ige valahogy nem jutott be a fülbe. Meg ha a fülbe be is jutott, akkor kirázta az élet gondja. Nem jutott le a szívbe. Onnan nem terjedt át a kezekbe, a lábakba, nem lett lábon járó evangéliummá az, amit Isten küldött, és ebbe a korba Ézsaiás beszél, hirdeti az igét, de csodálatos, hogy vannak Istennek követei ilyen időszakban is. A felolvasott ige előtt van még egy pár igevers, ezt még hadd olvassam el, ami a nép állapotát bemutatja nekünk, jobban közel hozza hozzánk. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki, úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak, mert terhes igáját, a hátat verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint Midian napján, mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpeny elég, és tűz martaléke lesz, mert egy gyermek születik nékünk, és egy fiú adatik nékünk. Micsoda örömhír hangzik itt el. Egy abszolút reménytelen külpolitikai, belpolitikai helyzetbe. Isten reménységre akarja emelni az emberek tekintetét. Annyi a megtört ember manapság is. Ha csak megállunk egy buszmegállóba és nézzük az arcokat. Annyi a megtört reménytelen ember, mint akkoriban volt. Elbizakodtak, mentek Asszíria politikai útján, a divatot követték, de nem volt remény, nem volt remény. És itt elhangzik ez az öröm üzenet, hogy az Úrnál van megoldás. Nincs olyan reménytelen külpolitikai helyzet, nincs olyan tönkrement emberi élet, nincs olyan reménytelen lelki állapot, amiből Isten ki ne tudna hozni. És meg is mondja, hogy mi ennek az útja. És itt a prófétai látásnak egy nagyon szép példája van, mert azt mondhatnánk, hát nem Jézus születés előtt 700-ba jött el Jézus, hát még évszázadokat kell várni. Hogy mondhatja a próféta, hogy mert egy gyermek születik nékünk, egy fiú adatik nékünk. Az uralom az ő vállán lesz, a Dávid trónjáról beszél, az emberek szabadulásáról beszél. Hát valami olyasmi ez, kedves testvéreim, mintha kimegy valaki hegyes-völgyes vidékre. Elmegy az Alpokba, és nézi a csodálatos panorámát, és azt hiszi, hogy ez a hegyvonulat úgy egy vonalban van. És észreveszi, hogy a két csúcs egymástól legalább 50 kilométer távolságra van, meg 80 kilométer távolságra van. De úgy tűnik, mintha csak egy vonalban lennének. Ezt nevezik prófétai panorámának a Bibliában, amikor úgy beszél itt a próféta arról, ami 700 év múlva lesz, mintha az most történne. Miért? Mert Istennél nincs idő. És az emberiségnek ez az egyetlen kiút, hogy Isten egy gyermeket adott nékünk, egy fiú adatot nékünk, hogy a mennyből eljött Jézus Krisztus, hogy minket az Istenhez visszavezessen. Ez az egyetlen megoldás a reménytelen ember számára. Nincsen más. Ennek a csodálatos öröm híre a karácsony, amire készülünk, mert már egy hónap, egy bő hónap, és a próféta azt mondja, hogy nincs kiút ebből a helyzetből, ne bízzatok Egyiptomba, ne bízzatok Asszíriába, ne bízzatok önmagamba, meg a kánaánita istenekbe, hanem emeljétek tekinteteket arra, aki ő, a messiásra emeli a tekintetüket. És az akkor élő emberek előre nézve hittek a messiás eljövetelébe. Mi pedig visszamenőleg hiszünk benne, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a Golgotán. Én emlékszem rá, ennek már 26 év, hogy kaphattam új életet Jézus Krisztustól. Azon a napon felvetődött bennem, amikor én meghallottam ezt az evangéliumot, hogy Jézus Krisztus én értem halt meg, és újjá lett az életem, bűnvallást tehettem, bűnbocsánatot kaphattam tőle, egy új életpályát, új lelkületet. Emlékszem rá, hogy a lelki gondozónak azt mondtam, hogy de hát az én bűneimet most hajtottam végre az elmúlt 23 évben. Hát Jézus Krisztus meg már nagyon régen halt meg, nem maradtam éle valamiről. És akkor annyit mondott kedvesen, hogy tudod, Istennél nincs idő. Istennél ma van. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Ezért mondta a Latornak, hogy még ma velem leszel a paradicsomnak itt osztani. Szorozni szoktak emberek, hogy ma, hogy az, hogy ma, hát akkor még eltemették, levették a keresztről, bekerült a sziklasírba. Istennél nincs idő. Mi érünk a kronoszba, kronológiába. Isten nem az időben él, nála mindig ma van. És bizony az akkor élő embereknek felemeli a tekintetét a hitre, hogy nézzetek a megszületendő messiásra. Bízzatok ő benne. Bízzatok ő benne. De kicsoda ez a messiás? Kicsoda ez a Jézus Krisztus? Az ő kettős természete benne van itt nagyon szépen ebben az igében. Azt mondja itt nekünk az ige, egy gyermek születik nékünk. Egy fiú meg adatik nékünk. Mert emberi természetét nézve Mária szülte meg őt, és ő valóságos ember lett. Ő nem egy kísértet volt, mint fantoma, ahogy az első század tévtanítói hitték, hogy Jézus csak egy kísértet volt. Azért mondja János apostol, hogy mi megérintettük őt. Hát ő nem egy fantom volt, ő emberré lett, ő valóságos emberré lett. De itt van rögtön utána, hogy egy fiú adatik nékünk. Nem mondhatjuk, hogy ő csak egy ember volt, mint a tévtanítók mondják, hogy Jézus Krisztus az egy nagyon derekas, nagy tudású ember volt, de csak ember volt. Nem úgy, ahogy tanítják egy modern tanítás, hogy Isten is egy ember volt eredetileg, egy idegen bolygón él, csak megistenült, és hát ebből lett aztán a mormonok istene. Nem, nem. Jézus Krisztus, ő emberként megszületett erre a földre, emberré lett, mi érettünk, hogy minket visszavezessen, értünk a váltságot bemutassa, de ő adatott, mint fiú, mert ő öröktől fogva áldandó Isten. Ahogy a római levél a 9. rész 5. versében mondja, hogy Jézus Krisztus örökké áldandó Isten. Ő nem csak emberré lett, hanem ő Isten volt, és marad, és lesz mindörökké. Egy gyermek születik nékünk, Máriától engedte meg Isten, hogy megszülessék, ott Betlehemben, abban az egyszerű esti éjszakában, egyszerű körülmények között, de egy fiú adatott nékünk a mennyből. Az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Ő rámeli Ézsaiás a tekintetet. És ha mi tekintetünk is erre a Jézus Krisztusra tekint, akkor nem csüggedünk, akkor nem mondjuk, hogy nincs reménység. Akkor nem mondjuk, hogy sárkány fog vetemény, és nincs reménység, és nincs reménység, akkor tudja, hogy Istenben mindig reménysége van az embernek. Akkor bátorodhat a szív. Akkor az ember nem azt mondja, hogy én, ha magamra nézek, akkor nincs jövő, vagy ha a házastársadra, vagy a nem tudom kire, aki megnehezíti az életedet, nézel, hogy nincs jövő, hát hogy ne lenne? Jézus Krisztusban mindenre van lehetőség, mindenre van megoldás, minden kiúttalan útból van kiút, és a prófétán keresztül erről tanít itt az Isten. Pedig a nép milyen állapotban van, azt olvasjuk, hogy sötétségbe jár, sötét utakon, a halál árnyékában hány emberre rávetül. Hány ember kereste már a lelki gondozást nálunk a szolgálatban, aki fél a haláltól, ki megkapta az onkológiáról az eredményét, hogy hátra van még ennyi hónap, vagy egy fél év. Hány emberre vetül rá a halál árnyékára? Halál árnyéka, és azt mondja, hogy nincs remény. Nincs remény. Volt, aki terhes iga alatt görnyedezett. A hátukat verték. Sanyargatják őket, dübörögnek a menetelő csizmák. Hát persze az asszír sereg menetel. Ott vannak a véráztatta köpenyek, a terror, a diktatúra, és a próféta felemeli az emberek tekintetét, hogy nézzetek a messiásra. Nézzetek arra, aki Istentől jön. A gyermek, aki születik nékünk, a fiú, aki adatik nékünk, az uralom az ő vállán van. Ő fogja befejezni a történelmet, ő fogja ledönteni ezeket az asszír uralkodókat, és ő fogja céljához vezetni az egész világ történelmet is. Éppen ezért, hogy egy gyermek született nékünk a betlehemi mezőkön, nagy öröm volt. Ahogy itt mondja, hogy nagy örömöt szerzel a népnek. Nagy örömet. Hogy örültek azok a pásztorok? Őt a munkahelyén érte őket az örömhír. Ott voltak a nyáj mellett, végezték a hétköznapi munkájukat, és beleszólt az Isten a hétköznapi életükbe. Hogy egy gyermek született néktek a Dávid városába. Jézusról beszél nekik. És aztán, hogy még jobban megismerjük őt, hiszen az a sorozatunk címe, hogy kicsoda Jézus Krisztus, ma este előttünk van az első név, azt mondja, hogy így fogják nevezni, hogy csodálatos tanácsos. Csodálatos tanácsos. Jézus Krisztusnak van csodálatos tanácsa számadra. Egyrészt csodálatos, mert ő is csodálatos. Hát nézd meg, Isten, hogy teremtette ezt a világot. Milyen csodálatos a teremtett világ. Hogy néz ki ez az egész univerzum? A fizika törvényei, aki ebbe valaha belecsodálkozott, vagy orvosként tanult, és megnézi a mikrovilágot, az ember felépítését, az enzimek világát, hogy hogy működik egy agy, egy szem, egy tüdő, az ember csodálkozik, hogy ilyen gondolatai, ha nem az evolúció kapcsán véletlenül fejlődött ki, hát ezt valaki tervezte. Milyen csodálatos a mi Istenünk. Ezért mondja a 89. Zsoltár, az egek dicsérik a te csodadolgodat, Uram, a te hűséges voltodat a szentek gyülekezetébe. Ő csodálatos, de csodálatos a tanácsa is. És ezt egy olyan népnek mondja, mert az Ézsaiás könyvében 23-szor hangzik el ez a héber kifejezés, amit itt tanácsnak fordítunk. A legutolsó, a 47. fejezet 13. versében így hangzik: tanácsosaid sokaságában megfáradtál. No, álljanak elő, és tartsák meg az égnek vizsgálói, aki a csillagokat nézik, akik megjelentik az újhold napján, hogy mi jövend tereád. De sok ember ilyen tanács után szalad. Mennek az ezoterika tanácsába, mennek a misztika világába, hisznek a média tanácsának, hisznek a híreknek, a szomszédasszonynak, meg a nem tudom kinek. Azt mondja itt a próféta, hogy van nekünk egy csodálatos tanácsosunk. Őt kéne hallgatni. Ő rá kéne figyelni. Olyan csodálatos könyv ez a Biblia. Minden népben egyszer végig kéne olvasni. Mert ez az élet könyve. Megmutatja, hogy hogy kéne élnünk, hogy kéne felnőnünk, hogy kéne dolgoznunk, hogy kéne meghalnunk, hogy kéne gyermeket nevelnünk, hogy kéne vállalkoznunk, hogy kéne egy idegen világban Isten követőként élni. Az élet könyve. És nagyon sok ember nem is olvasta még soha végig. Éppen ezért olyan szegény az életünk, mert ha az örökké való tanácsra nem figyelünk, akkor maradnak ezek a kis szürke tanácsok, meg tanácsosok. És olyan sok tanácsnak bedőltünk már, nem? Amikor elhittünk dolgokat, és teltek évek, évtizedek, olyat csalódott az ember, úgy beleroppant az életünk a rossz tanácsnak, a hamis tanácsnak. Boldog az az ember, akinek Isten a tanácsosa. Aki figyel az örökké valóra, mert ő tud beszélni. Ő ki tudja jelenteni az akaratát, ezt honnan tudjuk. Jézus azt mondta, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ezért Isten akaratát megérteni, azt követni, ez nem hobbi. Ez nem olyan, hogy szabadon választott gyakorlat, hanem ez létkérdés az Isten tisztelő ember életében. És nekünk csodálatos tanácsosunk van. Ő vezet az igéjével. Azt mondja a Zsoltáros, hogy az ő igéje lábaink szövétnek-e ösvényünk világossága. Vezetette már így téged, drága testvérem. Amikor egy ilyen egyszerű alkalmon voltál, vagy odaállt a templomba, hangzott az igé is, mintha te rólad lett volna szó. Hát nem tudta a lelkész, hogy mivel jöttél ide, milyen gondolataiddal, de beleszól az Isten a gondolatvilágodba. Mond egy igét, és helyreállítja, irányba állítja az embert. Csodálatos tanácsosunk van nekünk. És amikor lelkész testvérem felolvasta a Jelenések könyvéből Jézus Krisztusnak az egyik levelét, egy levél a feltámadott Jézustól Laodiceába, egy kis-ázsiai gyülekezetbe, ahol ment a nagyipar, ahol virágzott az orvostudomány, szemgyógyító írjáról messzire beszéltek, ahol bankok voltak, a római birodalom egy gazdasági bank szempontból központi települése volt ez is, ahol az emberek olyan posztokat készítettek, hogy felvirágzott az egész város élete, nagy volt a kereskedelem, beleszól ennek a kis településnek az életébe, hogy panaszom van ellened. Azt hallottuk ott, hogy az a baj, hogy langyos vagy, hogy sem hideg nem vagy, sem forró nem vagy, olyan közönyös élettél, és közben elfelejtetted, hogy kicsoda számodra az Isten. Az ottani hívőknek mondja ezt a feltámadott Jézus Krisztus. Neki mondja azt, hogy nekik mondja azt, hogy langyosak lettetek, ott jó be volt temperálva a hőmérséklet, náluk nem voltak botrányok, már jól kijönnek a bankárokkal, az ipari emberekkel, csak közben az Istennel való kapcsolatuk ment tönkre. És azt mondja ott Jézus Krisztus, hogy azt tanácsolom te néked. Azt tanácsolom, hogy védj tőlem tűzben ízított aranyat, hogy gazdag légy, fehér ruhát, hogy ne lássék ki a te mezítelenséged rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a szemedet, hogy láss. Volt tanácsa egy ilyen egészen közönös gyülekezet számára is, mint amit ott Laodiceában látjuk. Egészen kemény beszéd, ami ott elhangzik, mert azt mondja, hogy az a baj, hogy nem tudjátok, hogy baj van veletek. Azt mondja, hogy nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak, a mezítelen. Hű, de bántó kifejezések ezek, nem? De nagyon sokszor Jézus Krisztus így adja a tanácsot, hogy előtte, mint egy jó orvos, elmondja a pontos diagnózist. Tehát úgy lehet segíteni, nem? És elmondja ott nekik, hogy sajnos ez a baj veletek, de van egy tanácsom. Az a tanácsom, hogy védj tőlem tűzben izzított aranyat, fehér ruhát, szemgyógyítóért, és mondja itt, hogy térj meg, és legyen újjá ott minden abban a gyülekezetben. Azért, mert Jézus Krisztusnak mindig tanácsa van. És ő szeretné, hogyha nem tanácstalanul őgyölegnénk egy életen át. Nem emberek hangulatának, kénye kedvének lennénk kitéve. Nem Asszíria politikája befolyásolna, lögdösne minket ides tova. Nem is a kánaánita népek szokásai töltenénk magunkra, hanem lennénk Istentől vezetettek. Ismerjük ezt a régi ébredési éneket, hogy az Úr csodása működik, de útja rejtve van. Tenger takarja lábnyomát, szelek szárnyán suhan. És az arról beszél, hogy Isten bölcsen igazgat, és szeretne igazgatni bennünket is, csak az a baj, hogyha már nem halljuk őt, és nem ismerjük a szavát. Amikor olvastam ezt, amit Laodiceába írt, hogy te vagy a vak, akkor eszembe jutott az, amikor egyszer mentem haza szüleimet meglátogatni Egerbe, és felültem Budapesten a buszra, mögöttem ült két pedagógus, és egymással beszélgettek, hát olyan felhangon, hogy a pedagógus szokott, ugye nem suttoghat, mert akkor nem tudja túlbeszélni a gyerekeket, aztán ez rajta marad, mint szakmai ártalom, és elkezdték kitárgyalni a tanári kart. Elmondtak mindenkiről minden rosszat. Másfél óra, végigjöttek a pedagógustól az igazgatóig, és amikor odaértünk, és már szállnánk lefel, akkor föláll az egyik, azt mondja, Olgikám, nem is az a baj, hogy az embernek ilyen kollégái vannak, hanem nekem az a legnehezebb ebbe a tantestületbe, hogyha ketten összeülnek. Az az első dolog, hogy kitárgyalják az egészet. És amikor úgy felháborodtam magamba, és dúltam, fúltam, hogy leszálltam, hogy hogy lehet két ilyen vak ember, hát ő nekik tanítani, nevelni kéne a gyerekeket, a következő nemzedéket, hogy vallattam hazafele, hogy megszólalt az ige is a szívembe, hogy hát miért bántod őket? Hát miért nézed a te atyád fia szemében a szákát, amikor tiedben ott van a gerenda? És az Úr elkezdett velem is beszélni, hogy melyik az a dolga, amiben abszolút vak vagyok. Emlékszem arra, mire hazaértem a házba, olyan világosságot gyújtott életem egyik területébe. És mindjárt tudtam is rendezni otthon édesanyámmal ezt a dolgot, mert van, amikor így is beszél az Isten, és így is tanácsot ad azokon keresztül, akik között élünk. Beszél a körülményeiken keresztül is, de legintenzívebben az ő igéjén keresztül. Ezért csodálatos tanácsosunk van nékünk. De anélkül, hogy valaki ne lenne az övé, hogy ez a gyermek, aki született nékünk, ez a fiú, aki adatott nékünk, nem vett uralmat az életünk felett, addig ki vagyunk szolgáltatva az ilyen asszír politikai villongásoknak, a kánaánita népek szokásainak, a jövendőmondó csillagjósok jövendőléseinek, akkoriban így tájékozódtak a népek. Jövendőmondók varázslók voltak, nézték az újhold ünnepén, az kulna kultikus jelentősége volt, hogy mi lesz a király sorsa, a nép sorsa, egy hadjárat sorsa. De jó, hogy nekünk nem ezen kell tájékozódni. A drága testvéreim, ma este Jézusnak ez a neve volt előttünk, hogy ő csodálatos tanácsos. Szeretne tanácsolni téged is, engem is, vajon figyelünk-e ő rá? Meghalljuk-e azt, ha azt mondja, hogy baj van velünk? Nem sértődünk meg, hogyha azt mondja, hogy langyos lettél, közönyös, nem tudod, hogy mi a baj, de ő megmondja nekünk, nem azért, hogy megszégyenítsen, azért, hogy meggyógyítson. Azért, hogy adjon szemgyógyító írt, hogy ne kancsalul nézzünk, meg kancsalul festett egekbe, lássunk egy furcsa Istent, hanem legyen nekünk olyan a látásunk, amit Jézus szeretne. Ézsaiás ennek volt a követe, és a népet bátorítani akarta ez a csodálatos tanácsoshoz. Ha bárcsak ezek az esték ilyen gyümölcsöt hozhatnának, hogy nekünk is csodálatos tanácsosunk lenne, ő vezethetné az életünket, gyújtana ilyen nagy örömöt a szívünkbe, mint amiről itt a próféta beszél, hogy nagy örömöt szerez a népnek, mert nagy öröm Jézus Krisztus követőjeként élni. Nekünk 5 gyermekünk van, és nagyon örülök neki, hogy Isten megajándékozott 5 gyermekkel, mind az 5 születésénél ott is lehettem, ugye már vannak ezek a papás-mamás szülések, mondtam mindig feleségemnek, hogy ő szül, én meg ő szülök mellette. Nagy öröm az, amikor egy gyermek születik egy családban, nem? Mind az 5. Olyan öröm volt akkor is, amikor az elsőnél mondták, hogy vak lesz majd életébe, vagy az 5., amikor született, aztán leállt a légzés, már kékült a gyermek, az inkubátor, meg egy gyermek született mégis a világra. De amikor egy gyermek nem egy család számára született, hanem nem is egy nép számára született, hanem az egész világ számára született erre a világra, az nagy öröm. Jézus így jött el ebbe a világba. Nem egy család számára, egy nép számára, hanem mindenki számára, te számodra is. De jó lenne élni belőle. Nem csak azt mondani, hogy bizony Jézusnak van tanácsa, hanem elmondani boldog örömmel, hogy az én tanácsosom már lett. Az én életem fejedelmévé lett. Hát bárcsak ilyen ajándékkal telhetnének el ezek az esték itt a gyülekezetben. Imádkozzunk. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy elküldted Jézust ebbe a világba. Az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt, mert jobban szerették a sötétséget. Köszönjük, Uram, hogy te mégsem mentél vissza a mennybe. Nem sértődtél meg, nem mondtad azt, hogy nem ezt vártad, hanem alázatos voltál, engedelmes voltál, mint halálig, a keresztfának haláláig, hogy minket bűneinkből megválts, és kinyisd az ajtót a mennybe. Köszönjük, hogy csodálatos tanácsos vagy. Olyan tanácstalan világban élünk, Uram. A legkisebb természeti katasztrófa is megmutatja, hogy milyen tanácstalan, meg tehetetlen az ember. Uram, segíts hozzád ragaszkodni, benned csodálatos tanácsosra lelni. Köszönjük neked, hogy te nem veted meg a sötétségben járó népet, a reménytelen, a kánánita isteneket imádó, elzűlött embert sem. Te utána jössz a bűnösnek is. Te nem veted meg azt, aki tönkrement, aki reménytelen. Kérünk, Uram, hogy ezzel a nagy örömmel ajándékozz meg itt Pátyon is sokakat, hogy egy gyermek született nékünk, egy fiú adatott nékünk, akinek az uralom a vállán van, aki szeretne a mi tanácsosunk lenni, a mi csodálatos tanácsosunk, hogy az életünk, amikor befejezzük majd, a célba érjen te nálad. És kérünk most ebben az egyperces csendünkben, hallgasd meg a mi személyes imádságunkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Köszönjük az igét, és úgy látom, még egy-két üres hely van, amit a következő estéken betölthetünk, úgyhogy nyugodtan kézen foghatunk még valakit, és úgy jöhetünk a következő este, hogy minél több emberhez eljuthasson a Jézus Krisztusról szóló evangélium. Holnap este úgy fogunk hallani Jézusról, mint erős Istenről. És szeretettel hívunk mindenkit, jöjjünk, éljünk ennek a lehetőségével. Most az evangelizációs alkalmunk végén a 434. éneket énekeljük. A 434. ének mind a négy versét, Vedes Jézusunk, s véled indulunk. 434. ének. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentléleknek közössége, legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás, békesség!